Üdvözlöm a hallgatókat, Bartus László vagyok. A mai napon a klímaváltozásról, illetve arról beszélnénk, hogy Amerikában a demokrata vezetés, amely ugye elindított mindenfajta zöld programokat, nagyon súlyos milliárdokért, kormányzati beruházásokat, és azt ígérte, hogy az egész amerikai gazdaságot átállítja, illetve ezzel rengeteg munkahelyet teremt és beindítja az amerikai gazdaságot, miközben a környezetet védi. Ugye eltelt 4 év, most egy kicsit azt próbáljuk megnézni, hogy kívülről nézve mit lehet látni, mit lehet tapasztalni ebből, illetve hogy ez hogyan köszön vissza akár az elnökválasztási kampányban most, és emellett azt, hogy a mindennapok során az amerikai életforma, ismerve a klímaváltozás szörnyű hatásait és hihetetlen erős dinamikáját és gyorsuló ütemét, azok mennyiben változtak, és hogyan módosultak. Beszélgetőtársam ezúttal is Hajnal Éva, akitől azt szeretném kérdezni először is, hogy mutassa be egy kicsit, hogy mi változott alapvetően a tekintetben, hogy mondjuk a Trump kormányzatot fölváltotta a Biden kormányzat, tehát hogy milyen fajta szemléletváltozás következett be ezzel, milyen lehetőségek nyíltak meg, illetve hát vetődtek föl, mint reményteli lehetőségek, és hogy ebből most nagyjából 4 év után mit lehet érzékelni, vagy mit lehet látni?
Köszöntöm én is a hallgatókat. Hát, hogyha visszagondolunk a Trump időszakra, akkor ugye emlékszünk arra, hogy ő neki elég érdekes bejelentései voltak, tehát többször is úgy tűnt, hogy ő nem igazán ismeri el azt, hogy létezik klímaváltozás, tehát úgy tűnt, mintha ő a tudomány megállapításait számításon kívül hagyta volna, meg gyakran hivatkozott arra, hogy a globális felmelegedést azt majd egy lehűlés fogja felváltani. Akkor volt a későbbi időszakokban, ugye volt, amikor ő arra utalt, hogy bár szerinte nincsen klímaváltozás, de azért az egyezménybe visszalépne, mert hogy kedvelte Macront, tehát volt egy ilyen időszaka is. Tehát az az igazság, hogy amikor Trumpról beszélünk, én gyakran azt gondolom, hogy ő arra felé fordul, ahonnan valami előnyt vagy bármiféle számára kedvező fordulatot remél, úgyhogy én emiatt azt gondolom, hogy nem lehetett azt komolyan venni, ahogy ő a klímaváltozás témakörét kezelte. Sokan ugye a tudósok közül időnként neki is ugrottak, tehát elkezdték támadni, hogy mennyire, tehát több száz tudós volt, aki neki ment azért Trumpnak, mert egyértelműen azt mondták, hogy ő egy klímatagadó, tehát klímaváltozás tagadó politikus. Nyilván, amikor megváltozott a kormányzat, és a demokraták nyertek Biden vezetést.
Bocsáss meg, Éva, engedj meg egy szarkasztikus megjegyzést nekem, hogy ugye Trump, mint egy jó populista, ugye, akit a tények soha nem érdekelnek, és körülbelül a nézőpontja az, illetve a tudományos érdeklődése a témát illetően körülbelül addig terjedt, hogy kiment a golfpályára, és megállapította, hogy nincs nagyon meleg. Illetve észrevette, hogy néhány óra múlva le is hűlt. Na most körülbelül ilyen színvonalú, de ez most viccnek tűnik, de nem vicc. Tehát ez az ember ilyen színvonalon vette föl ugye a harcot, és ilyen szinten vitatkozott ugye tudósokkal. Ne arra, hogy közbeszóltam, csak akartam ezt a poénnak tűnő tényt elmondani, hogy ehhez a kérdéshez az Egyesült Államok előző elnöke ilyen színvonalon közelített.
Igen, sajnos igazat kell, hogy adjak neked. Többször is volt arról szó, hogy ő fittyet hányt mindenféle tudományos érvre, megadatra, tehát én azt mondanám, hogy nem is igazán vitatkozott, mert nem voltak tudományos érvei, tehát időnként tett egy-egy olyan bejelentést, hogy ő nem hisz abba, hogy klímaváltozás van. Volt, amikor azt mondta, hogy ő nem tagadja a klímaváltozást, de ugyanennyi erővel akár az meg is fordulhat. Tehát önálló gyakori ezekkel az egymással ellentétes kijelentések. Volt egy olyan időszak is, amikor ő arra utalt, hogy a klímakutatókat politikai motivációk vezérlik. Tehát szerintem ez is egy olyan messzire elment következtetés, meg annyira egy ilyen Trumpi logika, ami nagyon jól szemlélteti azt is, amiről te beszéltél. Tehát a klímaválság az Trumpot semmilyen módon nem érintette meg, a tudományos adatok sem, tehát nekem néha úgy tűnt, hogy olyan, mintha ebből is viccet űzött volna, és mintha szerepelni akart volna meg az embereknek az elfogadás, tehát az emberek felé egyfajta ilyen vicces, tehát egy ilyen stand-up comedy-t csinált volna, és hát megdöbbentő volt. Tehát nyilván, amikor kormányváltás lett, és Bidenék nyertek, ők azért próbálták helyrehozni azokat a problémákat, amiket ugye Trump okozott ezzel a könnyelmű hozzáállásával. Ugye ezt évről évre látjuk, hogy a klímaválságot egyre inkább nem lehet letagadni, tehát nagyon súlyos következményei vannak. És ahogy te is említetted a példát, ahogy Trump gondolta végig ezt a problematikát, ez nem arról szól, hogy rendkívül meleg van. Tehát itt annyira felborulnak az időjárási tényezők, és annyira kiszámíthatatlanná válnak, hogy igaziból súlyos helyzeteket látunk. Tehát, és én azt látom, hogy még mindig vannak, akik kétkednek, meg még azt is látom, hogy akik felismerik azt, hogy klímaválság van, Még így is mindannyian hajlamosak vagyunk arra, hogy súlyosan alábecsüljük a klímaváltozásnak a mindenféle kockázatait, beleértve még a gazdasági kockázatokat is. Ugye volt egy korábbi adásunk, ahol beszéltünk arról, hogy most kezdik észrevenni az emberek azt, hogy mennyit növekednek az ő kiadásaik, ami visszavezethető arra, hogy klímaválság van, tehát hogy a biztosítók is emelik a biztosítások összegeit, mert annyira kiszámíthatatlan tényezők jelennek meg, hogyha csak az elmúlt napokra, hetekre, hónapokra gondolunk vissza, hát elképesztő, amit láttunk, tehát elképesztő az, hogy mindig megdőlnek az adatok, tehát rekordok, tehát a nyári és most így az őszelei hőségrekordok megdöntötték az összes korábbi adatot. Tehát a káros hatásokról is beszélhetünk, amit már mindannyian a bőrünkön érzünk. Tehát elképesztő asszály volt a nyáron, nem lehetett eleget öntözni, tehát nem is volt elérhető olyan vízmennyiség, amivel meg lehetett volna oldani az öntözést, gyenge termésátlagok voltak idén. Akkor ugye volt olyan hír, ami arról szólt, hogy a Szaharában megzuhogott az eső, tehát teljesen felborult az időjárás, kiszámíthatatlan, tehát olyan problémák jelennek meg ezáltal, ami ellen nagyon nehéz védekezni. Akkor ne felejtsük el, ugye, hogy a nyárnak az egyik kiemelt híre volt az, amikor a brit technológiai vállalkozó Mike Lynch vitorlázó csapat a szörnyű tragédiát szenvedett, mert hogy egy ilyen váratlan erejű viharba kerültek. Tehát ugye ott is megjelent az a feltevés, hogy ez a vihar is úgy okozta a tragédiát, hogy nem lehetett kivédeni, tehát ugye nem lehetett tudni, hogy mire számíthatnak, tehát a viharok intenzitása is változnak, vagy csak gondoljunk az elmúlt napok eseményeire, hogy Magyarország körül a szomszédos országokban milyen problémát okoztak az áradások. Ugye Magyarország még viszonylag megúszta ezt a problémát, tehát van ugyan vízáradás, de emberi életekbe olyan módon nem került, mint a környező országokba. Tehát én azt gondolom, hogy Trumpnál az mindenképpen problematikus volt, hogy ő nem kapcsolta össze ezeket a logikai gondolatokat. Tehát ő azt gondolta, hogy csak attól kell tartani, hogy egyre melegebb van. Tehát nem értette meg azt a további gondolatmenetet, ami gyakorlatilag felüleli ezt a klímaválság problematikát, ami a mindennapi életünk minden pillanatára most már kihalt. Tehát én azt látom, hogy ő annyira elutasította ezt a fajta gondolatmenetet, ami nem tette lehetővé számára, hogy megértse azt, hogy mi a probléma, és hogy mit lehet tenni a probléma ellen. Ugye ő halmozta a problematikát, tehát egyre több akadályt okozott, bár szerintem azt is muszáj kijelentenünk, hogy ugye voltak olyan elképzelések, hogy a másfél fokos átlag felmelegedést, ami ugye nem azt jelenti, hogy egyik nap másfél fokkal van több, tehát gyakorlatilag a másfél fokos átlag felmelegedést akarták elkerülni, tehát ezért jöttek létre a klímaegyezmények, ugye Trump ebből is kilépett, de ugye azt ma már tudjuk, hogy nem tartják be a egyetlen ország se. Ugye Trumpot az zavarta, hogy Amerikára nem volt kedvező ez a klímaegyezmény, de gyakorlatilag egyik országra se volt kedvező, tehát ugye a károsanyag kibocsátásokat csökkenteni kellett, nyilván ez egy olyan alkalmazkodási módot kíván meg az országoktól, illetve a kormányzatoktól, amihez kell egyfajta együttműködés, kell egyfajta elhatározás, és nyilván ennek költségei is vannak, De én úgy érzem, hogy ez már bukott cél lett. Tehát ezzel nem Trumpot akarom védeni, hanem azt próbálom így a hallgatóinknak elmagyarázni, hogy nem vettük elég komolyan ezt. Tehát nem Trump volt az egyetlen olyan országvezető, aki ezt nem vette véresen komolyan, hogy tenni kell valamit, hogy nagyon nagy a baj. És én egyre inkább azt látom, hogy fokozódik az a fajta helyzet, amikor egyre többbe kerül az, amit még meg lehet tenni, vagy hogy pont elkezdünk elérni olyan pontokra, ahonnan visszafordíthatatlan már a történet. Tehát egyre nagyobb kockázatok jelennek meg ebbe a klímaválság problematikában.
Engedj meg, bocsánat, egy közbevágást, egy közbeszúrást, ami ahhoz kapcsolódik, amit mondasz, hogy különösen Trump esetében ez nagyon élesen megfigyelhető, hogy az ő szavazóbázisa az ugye a rozsda övezetek, a rozsda államok, ugye, tehát Amerikának az a középső része, azok az államok, ahol ugye ez a hagyományos, hogy is mondjam, gazdaság és energia termelés és felhasználás működik, ugye, tehát a szén kibocsátás, a gázok kibocsátás, ugye hatalmas, ezek a szénerőművek, stb., amelyeket le kellene állítani. Na most ugye, hogyha ezeket leállítják, ugye, akkor egy csomó ember elveszíti az állását, ha nem lesz munkája, nem lesz bevétele, nem tud miből megélni, nem fog továbbiakban a Trumpra és a republikánusokra szavazni. Ezt azért még ő is megértette, még azzal az aggyal is, amely körülbelül úgy mérte föl, hogyha melegebb van, akkor nincs más tenni, föl kell tekerni jobban az air condition, tehát a légkondicionálót egy kicsit lejjebb kell, tehát az értékét, a hőmérsékletet lejjebb kell vinni, ugye föltekerni az erejét, ami pontosan az ellenkező irányba hat. Na de azt ő megértette azonnal, hogy ezeknek az embereknek a szavazataitól függ. De most itt egy dolgot szeretnék még ugye megemlíteni ennek kapcsán, és visszaadom a szót, hogy itt ugye nem véletlen az, hogy itt bizonyos gazdasági érdekek, gazdasági érdekkörök, profitérdekeltség, nagyon ugye komolyan érintett milliárd, nagyon sok milliárdos cégek extra profitja forog kockán, ugye, és ezekről kellene lemondani, ugye annak érdekében, hogy a Földet, meg a világot valamilyen mértékben meg lehessen menteni, vagy legalábbis a legsúlyosabb károktól ugye meg lehessen óvni, vagy le lehessen lassítani mindezt. Te ezt nálam sokkal jobban tudod, hogy ez mennyire elkésett folyamat, de még most se hajlandóak. Tehát itt az önzést mondják, a profit érdekeltséget, állítják ugye szembe a Föld, a világ és az emberiségnek az érdekeivel. Tehát most ugye, ugye úgy merül föl a kérdés, és ugye így közeledünk majd a Biden kormányzatnak az intézkedéseihez, ahol ugye én ugyan nem látok belőle semmit, de állítólag 283 milliárd dollárt fektetnek be arra, hogy a kieső munkahelyeket, meg az energiatermelést zöld programokra, zöld termelésre ugye alakítsák át, és hogy megpróbálják a profit érdekeltséget ugye átterelni. Na de hát ez ugye nem olyan egyszerű, és ugye most itt adom vissza neked a szót, hogy tulajdonképpen ebbe a harcba, ahol a profit érdekek, az anyagi érdekek, ugye a politikai érdekek, az önzőség, és az emberiségnek a léte, jövője, a földnek a sorsa áll egymással szemben.
Hát igen, itt egy nagyon összetett problémával találjuk szembe magunkat, mert én azt látom, hogy a világon lévő politikusok egyszerűen nem akarnak szembenézni azzal, hogy mennyire nagy ez a probléma már. Tehát én nem csak Trumpnál látom azt, hogy elutasítja azt, hogy aktívan tegyen valamit, mert ugye említetted, hogy ő kifejezetten arra koncentrál, hogy ne veszítsen el bizonyos szavazókat, tehát én ezt sokszor látom így a politikában megvalósulni, hogy olyan, mintha a politikusok ezt egy kicsit így elhessegetnék, hogy nincs itt ez a probléma, ne beszéljünk róla, akkor eltűnik. Aztán ugye vannak olyan politikusok, akik azért próbálnak olyan intézkedéseket hozni, hogy támogatni a zöld energiát, megpróbálják ezeket a beruházásokat elindítani, hogy legyenek ugye napelemek, de ugye például Magyarország esetében is tudjuk, hogy ez a napelem kiépítési történet mennyire nem volt sikeres, pedig itt is voltak támogatások rajta, de technikailag nem volt alkalmas a környezet, hogy befogadja azt a mennyiségű napelemet, amit már telepítettek, miközben ez nem nagy mennyiség. Tehát igaziból így elgondolkodtat Amerika esetében is, hogy tudjuk azt, hogy rengeteg azoknak az embereknek a száma, meg annak a rétegnek a száma, akik nagyon nem jól élnek, akiknek probléma adott időszakban a fűtés és a hűtés is, de mégis mindezzel együttvéve, hogyha összehasonlítjuk Amerikát vagy Európát, én óriási különbséget látok. Tehát én Amerikában mindig azt tapasztaltam meg, hogyha légkondicionálásról volt szó, az extrém mértékben volt használva, mintha nem lenne holnap, mintha senki nem gondolt volna abba bele, hogy ezt is ésszel kell használni, hiszen ez is egy olyan dolog, ami a pillanatnyi hőérzetet ugyan csökkenti, meg kedvezően hat az emberekre, de úgy egy önmagában a környezetre meg mégis káros. Tehát ugye a hagyományos légkondicionáló készülékeknek a használata az nem egy korszerű technika, és nagyon sok helyen még ez sem elérhető. Tehát amikor ugye arról szoktunk beszélni, hogyha fűtésről beszélünk, hogy jó lenne, hogyha az emberek észszerűen használnák ezeket az energiákat, tehát nem az utcát fűtenék, akkor ugyanígy én bennem megjelenik ez a gondolat is, hogy ez a hűtésre is igaz, hogy jó lenne, hogyha ezeket az energiákat észszerűen, tényleg takarékosan használnánk, de az is jó lenne, hogy eljuthatna ahhoz a réteghez is, akiknek ez problémás. Tehát egyre több azoknak az embereknek a száma, szerintem nem csak Amerika szerte, hanem Európában is, akiknek rendkívül problémás az, hogy a téli időszakba fűteni tudjanak, és mindezt úgy valósítsák meg, hogy ezzel ne okozzanak veszélyhelyzetet önmaguk vagy a szomszédaik számára, hiszen van, aki annyira nem tudja megoldani a fűtését, hogy műanyagokat éget el, vagy bármit, amivel magasabb hőmérsékletet tud előteremteni, és ugye tudjuk azt is, hogy ez is mennyire káros. Nem ritkán hallunk olyan balesetekről, hogy kigyulladnak házak, mert nem megfelelő módon fűtenek. Ugye nagyon sok olyan ház is van, ahol még az elektromos áram sem elérhető. Tehát én azt gondolom, hogy van egy nagyon szegény réteg, és ez megtalálható Amerikában is és Európában is, akiknek tényleg probléma az életben maradás, probléma az, hogy télen fűteni tudjanak, és az is probléma, hogy nyáron megfelelő hőmérsékletű lakásokba tudjanak lenni, ahol hűtve van. Tehát nagyon-nagyon sok millió ember számára nem elérhető a lakásoknak a hűtése sem. A környezeti válság pedig fokozódik, tehát én szerintem kell erre költeni, és visszatérve ugye a Biden kormányra, amit te is mondtál, hogy 2022-ben ők bevezették ezt a programot, ami szerint ezt a tetemes mennyiségű összeget, amit te is itt mondtál, a 783 milliárd dollárt, ami eddig Amerika történetében egyébként a legmagasabb összeg. Tehát, hogy tényleg erre a fajta energiaválságra lehessen fordítani, illetve az éghajlatváltozásból fakadó kiadásokra, és pont annál a rétegnél, akik a legkiszolgáltatottabbak. De ugye te is azt mondod, hogy nem kifejezetten látod ennek a nyomait. Tehát ez az, ami problematikus, hogy elképesztő mennyiségű pénzt lehet beleülni ebbe a dologba, és hát nem látjuk a hatásait, tehát nem látjuk azokat a hatásokat, amiket kellene, a helyzet egyre inkább fokozódik. Én azt hiszem, hogy előbb vagy utóbb eljutunk addig a pontig, amikor már nem a népszerűség kérdése lesz a fő kérdés a politikusoknál, hanem az, hogy hogy lehet megmenteni az embereket, tehát élet-halál kérdése lesz az, hogy népszerűtlen döntéseket kell hozni, tehát mert arra kell kényszeríteni majd az embereket, hogy sokkal egyszerűbb módon éljenek, tehát onnantól szerintem nem lesz elérhető az a fajta életmód, amit eddig megszoktunk, tehát sokkal egyszerűbben kellene mindenkinek ahhoz élnie, hogy meg tudjunk közelíteni olyan lehetőségeket, hogy javítani tudjunk azon a helyzeten, meg azon a problémán, amivel az emberiség szembenéz. Tehát én azt gondolom, hogy egyre fokozódik ez a fajta nyomás az emberiségen, és egyúttal így a politikusokon is, hogy előbb-utóbb szint valljanak, és szembenézzenek azzal, hogy ez lett a legfontosabb feladat, hogy ezzel kell foglalkozni. Mert egyelőre én azt látom, hogy a politikában még csak ilyen népszerűségi kérdések vannak, hogy ki mivel kampányol, ki mit vállal fel.
Igen, hát... Mint említetted, ugye, hogy mit lehet érezni, nézd, az az igazság, hogy akkor, amikor a Biden ezt a csomagot ugye bejelentette, és elindították ezt a programot, ugye, gondoljunk bele, 783 milliárd dollár. Iszonyat mennyiségű pénz, még akkor is, ha ez nem úgy van, hogy most ezt a teljes összeget most odaadták valamire, hanem ez egy hosszú távú program, és időben is elhúzódik azért ennek a pénznek a befektetése, illetve a beruházások, amik történnek. De megmondom őszintén, hát nézem a híreket, amik állandóan a politikai kérdésekkel foglalkoznak, és valahogy nem jut el az emberekhez. Én azt hittem, hogy amikor ezt bejelentik, akkor itt a demokraták egy 20 évre, vagy nem tudom mennyi időre kibírelték maguknak a fehérházat, mert hogyha ez megtörténik, hogy teljesen átállítják a gazdaságtalan, káros, környezetszennyező, rossz ipart egy modern, új, zöld energiával működő új iparra, új cégek indulnak, új támogatási rendszer lesz, óriási munkalehetőségek, nagy keresetek, emelkedik az életszínvonal, és sorolhatnám, hogy azt gondolta volna az ember, hogy 4 év alatt ez egy fantasztikus dolog lesz. Na most én nem tudom, ugye vannak azért így hírek, információk, hogy történnek dolgok itt-ott, tehát hogy valami azért zajlik, de ez nem jön át. És csak kitérve erre egy pillanatra, amit mondasz, hát emlékszel New Yorkba, ha bárhova, nem csak a Fifth Avenue-n, hanem bárhol egy nagy áruházba, ha bementél, lefagytál. Tehát egyszerűen a kinti hőségből, akkor még nem is volt ilyen meleg egyébként, mint amilyen most, de a kinti hőségből, ugye Manhattanben ugye a hőség az borzalmas az abban a beton rengetegben, onnan bement egy ilyenbe, kellemes lett volna egy kicsit hűvösebb, de ott olyan hideg volt, hogy az ott dolgozók, és ezt akarom majd mondani, hogy ma is látok ilyeneket, egyszerűen ilyen meleg pulóverekbe, jackikbe, meg nem tudom, miben voltak, mert egész napot ott lefagytak volna szabályosan, úgy kellett fölöltözniük, mintha tél lenne, és aki betért az utcáról, az is szinte lefagyott, és egy idő után jól esett kimenni a melegre. Szóval semmi értelme nem volt. Most nem beszélek ugye azokra az áruházakról, és ma is látni ilyeneket errefelé is, pedig itt aztán tényleg hőség van, és ugye hűtenek elég szépen, hogy nyitva van tárva, nyitva van a hatalmas ajtó, ahogy mondod, ugye, hogy az utcát hűtik, hogy óriási pazarlás és borzalmas környezetszennyezés az, ami zajlik. Na most én annyit tudok neked elmondani itt Floridában, hogy most, amikor egy kicsit ugye a nyári hőség után egy kicsit kezdett lemenni a hőmérséklet, tehát mit tudom én, nem volt 100 fok, most Fahrenheitben mondom, hanem mondjuk 90-91 ilyesmi, vagy 87 pláne, ugye akkor érzékeltem, egy kicsit lejjebb mentek, és nagyon jól esett meg, és föl is kaptam fel, nincs olyan nagyon hideg. Tehát mintha azért itt-ott lenne egy kis takarékosság, de azt kell mondanom, hogy az az igazság, amit mondasz, hogy ilyen értelemben a környezettudatosság szinte semmit, vagy nagyon-nagyon keveset változott.
Hát én azt gondolom, hogy ezt a társadalmaknak tanulnia kell, csak nem tudom, hogy van elegendő idő még hátra, hogy megtanulhassa egy ilyenfajta nyugati társadalom, ahol mindennapos volt a pazarlásnak ez a szintje. Tehát én azt gondolom, hogy az embereknek meg kell szokniuk, hogy szerényebben élni. Tehát itt sok változásra lenne szükség, nem feltétlenül mind pénz kérdése egyébként. Tehát tudjuk azt, hogy nagyon nehéz a megszokott dolgokon változtatni, tehát amikor önmagunkat akarjuk megváltoztatni, akkor is ilyen hibákba csúszunk bele, hogy nehéz változtatni dolgokon, akár önmagunkon is. Tehát én azt hiszem, hogy sok mindent kellene elsajátítanunk, csak én egyre inkább attól tartok, hogy nincs ehhez elég idő. Egyébként visszatérve ehhez a Biden alaphoz, én amikor olvastam róla, én azt láttam, hogy egyébként ezt 3 szakaszra próbálták meg felbontani, 3-7 éves támogatási szakaszra, tehát így jól mondtad, hogy azt gondoltad, hogy közel 20 évre bebetonozzák ezzel magukat, mert hát ugye a 3-7 éves szakasz az 21 évet jelentene, de ez sajnálatos, hogyha nem látszik ez úgy, ahogy látszódhatna. Tehát ebben a programban egyébként vannak hitelezési programok is, tehát ami ugye ipari területeken kell, hogy megváltoztassanak dolgokat, de nyilván ott van egy lakossági program is, ahol a napelemek telepítésén lenne a hangsúly, az, hogy egyre inkább meg lehessen oldani pont az ilyen problematikákat, amiről beszéltünk, hogy azoknak, akiknek az energiaterhei óriásiak, ott lehessen ezt valamilyen módon csökkenteni. Tehát nyilván, hogyha valaki alacsony jövedelmű és hátrányos helyzetű közösségben él, akkor ott még nagyobb teher olyan egyszerűnek tűnő dolgok biztosítása, mint a hűtés és a fűtés az adott évszakokban. Tehát, és nyilván emellett meg kellene tudni valósítani azt, hogy a károsanyag kibocsátás mindenképpen csökkenjen, és tehát az, hogy fenntartható módon fejlődjön a világ. Én egyébként ezzel is olyan furcsán érzem magam, amikor arról beszélünk, hogy ugye mindig növekedni kell, tehát mindig növekedési célok vannak kitűzve, közben a világunk meg romokban van. Tehát ezt meddig lehet így fokozni, hogy mindig növekedjen egy gazdaság? Tehát hol van a határ? Hol lehetne megállni olyan szinten, hogy az tényleg fenntartható legyen, mert az állandó növekedés szerintem fenntarthatatlan egyébként.
Igen, és most esetleg térjünk még ki egy szó erejéig az autókra, az autóiparra, mert ugye ennek a bizonyos programnak, a Biden-féle zöld programnak ugye része az is, hogy az elektromos autógyártást támogatja, illetve a fogyasztókat is támogatja. Hát itt mostanában nem láttam, de korábban úgy hirdették, hogy aki például elektromos autóra cseréli a benzines autóját, kap 7000 dollárt. Az nem kevés pénz, és azt hiszem úgy, hogy ilyen adóvisszatérítés formájában, tehát magyarul akkor vagy leírhatja az adójából 7000 dollárt, vagy pedig hogyha ha nem fizet adót, akkor ezt egyszerűen kiutalják neki az adóbevallása után, az IRS elküld neki 7000 dollárt. Az nem egy rossz pénz. Tehát próbálták ezt itt támogatni, segíteni. Na most nem tudom, hogy miért, igazából nem vagyok szakember, csak azt látom, hogy ez kezd megtorpanni, és valami olyasmit érzek, itt legalábbis az amerikaiak azt mondják, hogy nagyon sok baj van az elektromos autókkal, Nagyon, tehát megindult, hogy átálljanak, de most újra az emberek elkezdtek visszaszerelmesedni, újra megszerették a gázos, tehát a benzines autókat, mert ugye más jelent a gáz itt, meg ott, tehát hogy itt a benzint nevezik ugye a gáznak, amivel tankolunk, tehát hogy az nem gáz, hanem a benzin. Tehát, hogy a benzines autókhoz kezdenek ugye visszaszokni, és kezdik azt értékelni, ugyanis sok baj van az elektromos autókkal. Leállnak útközben, gondon állandóan tölteni kell, hosszú ideig kell tölteni, fél, hogy meddig mehet el vele, állandóan hívni kell valamilyen ilyen szállítót, ami elviszi, és a legnagyobb probléma az pedig ugye az akkumulátoroknak a kérdése, ugye, amiben ugye Magyarország teljes gazdaság, és az egész ország most fog majd beleroppanni abba az ostobaságba, ugye, hogy a kínai akkumulátoroknak lett ugye az ilyen gyártó és szemétlerakó telepe, és ugye nem működik az elképzelés, ugye, a dolog, de ennél rosszabb is lesz, ugyanis arról van szó, hogy azt mondják, hogy addig kap valaki ugye garanciát, amíg általában működik az akkumulátor egy év. És körülbelül utána az akkumulátorok kipurcannak, és már nincsen rá garancia, és ugye olvastam magyar újságban is, olvastam, hogy valaki valami Renault-nál, elektromos autónál többe került volna neki kifizetni egy új akkumulátort, mint amennyibe az autója kerül. Sokszorosa volt az akkumulátornak az ára. Tehát, hogy, és most mondok valamit, például ugye az autókölcsönző cégek, köztük a Hertz, ugye, az árul autókat, használt autókat, nagyon jó állapotban levő, majdnem új autókat is. Azt lehet látni a telepükön, hogy tele vannak elektromos Mercedesekkel, olyanokkal, amelyek olyan 7-8 ezer, maximum 10-10 ezer mérföldet futottak, és még azelőtt, hogy lejárna ugye a garancia, és mielőtt kipurcannak az akkumulátorok, szabadulnak tőle, és azt képzeld el, hogy a 60 ezer dolláros Mercedesek, elektromos Mercedesek nagyon-nagyon kevés mérfölddel, és nagyon fiatalon, még egy éves sincs, vagy néhány hónapos az autó, vagy 2023-as az autó, és 30 ezer dollárért fél áron lehet elvinni, és nem kell senkinek. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy ugye az egyéb fogyasztások mellett ugye nagyon jelentős mértékben veszi ki részét ugye a környezetszennyezésből az autóipar, illetve az autók használata, tehát az autók által kibocsájtott gázok. És ugye ez az elektromos átállás, ugye, amit ugye megpróbált a Biden kormány is így finanszírozni, és nem tudom miért, most mondom, mint hogyha ez ugye eltűnt volna, ez befulladni látszik.
Hát igen, nyilván ennek ehhez is köze van, hogy problémássá vált hosszú távon ezeknek az elektromos autóknak a működtetése, hiszen rendkívül költséges a szervizelésük, de az autóiparnál egyébként a dízzel meg a benzines üzemű autóknál is rengetegszer kiderült az, hogy nem kevés botrány volt abból, hogy a kibocsátási adatoknak semmi köze nem volt a valósághoz, tehát hogy hamis adatokat adtak meg az autógyártók. Tehát igaziból én szerintem az autózást is úgy kéne kezelni, hogy egy sokkal szerényebb módon. Tehát nyilván Európában például nagyon törekednek arra, hogy a nagyvárosokban már nem akarják beengedni az autósokat, hogy arra vegyék rá őket, hogy a közösségi közlekedést vegyék igénybe. De azt hiszem, hogy az autógyártás az egy nagyon-nagyon szennyező iparág. És hát az akkugyártás is ide tartozik, mert bármennyire zöldnek írjuk le, azért maga a gyártási folyamat, meg később a hulladék elhelyezési folyamat szerintem nem kifejezetten zöldnek nevezhető történet. Tehát én azt gondolom, hogy nem is olyan sokára lehet, hogy azt fogjuk látni, hogy amit reméltünk az elektromos autóktól, azok nem válnak valóra, tehát nem annyira zöld a történet, amennyire zöldnek előadták, hogyha mindent alapul veszünk. Tehát ugye Magyarország most tényleg láthatja azt, hogy milyen akkumulátor gyártani, tehát látjuk azt, hogy a mért értékek, a szennyező értékek, amik a gyártás során keletkeznek, állandóan sokkal magasabbak a megengedett értékeknél, és nincs is ennek se következménye. Tehát én azt hiszem, hogy itt több baj van ezen a területen is, csak hát nyilván mennyi minden még ki sem derül, tehát mennyi mindenről csak részleteket tudunk. Tehát én szerintem sokkal nagyobb a baj, mint azt mi gondolnánk.
Igen, és ugye ne felejtsd el, hogy Magyarországon ezeknek a gyáraknak a többsége kínai. Félre ne értse senki, semmifajta rasszizmus nincs abban, amit mondok, meg a kínaiakkal szembeni előítélet sem, hanem csak egyszerűen a két dologból induljunk ki. Az egyik az, hogy az európai szabványok, amelyek azért igyekeznek figyelni arra, hogy a környezetszennyezés és a mérgező anyagoknak a használata, kibocsátása, az bizonyos mértéket azt ne lépje túl. Rájuk ezek nem érvényesek, ezekkel ők nem foglalkoznak. Nem beszélve arról, ugye, hogy ugye az kínai társadalmi rendszer, ugye a kommunista diktatúra, az egy olyan típusú államforma, ahol az állam azt csinál, amit akar, azt ismer el, amit akar, azt mond, amit akar, olyan információt ad, amit akar, és tulajdonképpen, amennyire én látom, de hát a magyarok ezt sokkal jobban tudják, és elnézést, hogyha én még csak meg se közelítem a szörnyű valóságot azzal, amit mondok, de úgy tűnik, hogy ezek a kínai gyárak állam az államban működnek, tehát hogy rájuk még a magyar törvények se vonatkoznak, illetve a Magyarországon keresztül érvényes európai törvények se vonatkoznak, azt csinálnak a gyárkapon belül, amit akarnak, senki nem ellenőrizhet semmit, letagadnak dolgokat, ugye nem ismerik el, és ugye teljesen zárt világ az, ami ott történik, és nem is tudjuk, hogy annak milyen következményei lesznek még hosszú távon az ott dolgozókra, illetve a környéken élőkre nézve. Tehát ez valami borzalom. Miközben valami olyan dolgot akarnak gyártani, ami nincs igazán kitalálva. Tehát úgy tűnik nekem, hogy ez az elektromos autógyártás, ez mint nagy reménység, ugye beindult, és elindult, és mindenki azt hitte, hogy milyen jó lesz, és még az összes többi nagy autógyártó cég is, mindenki csinált új elektromos autókat, amik egy kicsit másképpen is néznek ki, és mindig így a jövő felé mutattak, ilyen skifikre emlékeztető külsőkkel, hát az Elon Muskról nem beszek, mert most csak a normális emberek által gyártott gépkocsikat mondom. Tehát, hogy azt gondolta mindenki, hogy itt egy forradalom, egy második ipari forradalom van, ami az elektromosság, tehát vagy valamilyen módon a zöld gazdaság felé teljesen átalakítja a földet és a világot. És ugye most csak a jeleiről beszélünk itt te és én, hogy mit érzékelünk abból, hogy valahogy ez a program, valahogy nem... Tehát mintha még nem találták volna ki igazából, tehát ezek az akkumulátorok nem elég jók, nem elég tartósak, nem elég olcsók, nem elég környezetvédők, sem az előállításuk, sem utána, ugye ezektől valahogy meg kell szabadulni, ugye, és sorolhatnám. Tehát, hogy igazából az ehhez fűzött remények úgy érzem, hogy egy kicsit lankadnak is. Na, ugye erre jön Trump, aki erről hallott valamit zenélni valahol, valamikor valaki mondott erről valamit, amire ő egyből a maga kocsmai stílusában közölte is, hogyha ő lesz az elnök, betiltja az elektromos autókat. Na, de azért mégiscsak valamit jelentenek ezek, azért ezek mégse bocsájtanak ki ugye annyi gázt, mint a benzinesek, illetve, hogy valahol a jövő mégiscsak ez lenne, tehát nem a betiltás lenne ugye itt a megfelelő módszer, hanem az, hogy most ezt az egész technológiát ugye újra kellene gondolni, vagy valahogy fejleszteni, vagy helyére kellene ugye tenni.
Ehhez viszont mindenképpen szükség lenne ahhoz is, hogy az üvegházhatású gázkibocsátásoknak a következményeivel, a jövőbeli hatásaival is tisztában legyenek a döntéshozók, mert én azt látom, hogy rengeteg kutatócég van, akik egyébként széleskörű forgatókönyveket próbálnak a döntéshozókhoz eljutatni, amiben elemzésekkel próbálnak végigmenni azon, hogy bizonyos fokú üvegházhatású gázkibocsátás mellett mire lehet rövid távon, vagy akár hosszú távon számítani. De mégis azt látom, ez egyébként sokszor regionális szintekre is le van bontva. Tehát nagyon sok olyan kutatást láttam, ahol végigvezették azt, hogy például 2050-ig regionális szinten a GDP változások hogy fognak bekövetkezni, melyik országra milyen hatással lesz az, hogyha másfél fokot emelkedik az átlag hőmérséklet, hogyha ennél drasztikusabb forgatókönyvhöz nyúltak, akkor ugye megnézték azt is, hogy milyen gazdasági károkra lehet számítani két fokos átlag hőmérséklet növekedésnél, de sőt, még ennél tovább is mentek, megnézték a 3, 3,5, 4 fokos hőmérséklet emelkedést is. Hát nyilván egy adott ponttól már a tengerszint emelkedés is megjelenik, ami egy újabb probléma, de mégis azt látom, hogy nem csak Trump, hanem a világ legtöbb politikusa nem foglalkozik úgy a problémával, ahogy kellene. Tehát egyébként érdekes volt az, amikor a regionális szinten nézték meg ezeket a GDP visszaeséseket, meg régiókat, az nekem megdöbbentő volt, hogy vannak olyan országok, ahol a hőmérsékletemelkedés kedvezően fog hatni, és hát ebből az egyik ilyen ország Kanada és Oroszország, de ugye azt tudjuk, hogy az nem túl kedvező a nyugati társadalmaknak, hogyha Oroszországra pont kedvezően hat a hőmérsékletemelkedés, még a többi országban rendkívül mértékű gazdasági visszaesésre lehet számítani. Egyébként Szaúd-Arábiára mondták azt, hogy náluk lesz a legnagyobb a GDP visszaesés, ami akár 47%-os is lehet. Tehát én azt gondolom, hogy rengeteg olyan adattal nem foglalkoznak, nem csak a döntéshozók, hanem senki se, ami már elérhető, amik létező elemzések, létező forgatókönyvek. Ugye itt azért beszélünk forgatókönyvekről, mert valami olyan fog történni, ami eddig még nem történt meg. Tehát nyilván nem lehet rá úgy készülni, mint hogyha pontosan, biztosan tudnánk, hogy mi következik be, de nyilván itt a megfelelő válasz nem a klímaváltozás tagadása lenne, vagy a problematika tagadása, hanem hogy minél inkább felkészültebbek legyenek a döntéshozók, összetudjanak fogni egymással az országok. Ugye ez is mostanában probléma, tehát egyre nagyobb gond a háború, egyre inkább széthúznak az országok, nem hajlandók egymással együtt működni, miközben meg nincs mire várni. Tehát az az igazság, hogy a probléma az szerintem nagyon nagy. Tehát a globális klímaváltozás az egyik legnagyobb kihívás, amellyel ma szembenézünk, és egyszerűen a cselekvés sürgősségét nem lehet eléggé hangsúlyozni, mégse látszik, hogy a döntéshozók ezzel olyan szinten foglalkoznának, ahogy kellene. Nem látom azt, hogy a tudományos közösségek össze tudnak úgy szintén fogni és egymással egyetérteni abban, hogy mit lehetne tenni. Tehát nyilván itt már a megelőzés az már nem lehetséges bizonyos pontokon. Tehát itt valamilyen szinten most már az alkalmazkodást kell fejleszteni. Tehát, de szembe kellene néznünk a kiszámítható negatív következményekkel. Tehát jó lenne, hogyha az emberek már tényleg nem ilyen primitív szinten próbálnák megközelíteni a problémát, hogy jaj, hát meleg lesz másfél fokkal. Hát ez nem olyan sok, azt ki lehet bírni. Tehát annyi szélsőséges időjárási jelenség történt az elmúlt időszakban, hogy én azt gondolom, hogy nem lehet nem látni, nem lehet nem észrevenni. Tehát valahol meg kellene fékezni ezeket a változásokat, és ehhez viszont azonnal és hatékony intézkedésekre lenne szükség, mert én azt gondolom, hogy minél előbb észszerűen cselekednénk, az annál olcsóbb megoldás lenne. Tehát minél inkább elhúzzuk azt, hogy elkezdjünk tényleg lényeges módon változtatni, annál inkább a globális felmelegedés elleni harc, annak a költségei exponenciális szinten fognak növekedni az idő előre haladtával. Tehát én azt látom kétségbeejtőnek, hogy a politika nem vállalja fel ezt a problémát akkora problémának, mint amekkora probléma, mert ugye ez népszerűtlenségi faktorokkal jár. Tehát, és emiatt érzem azt, hogy az időben történő cselekvés, a fokozatosan, fenntartható módon történő átalakítás, az, hogy lecseréljük a gazdaságba az energiaforrásokat olyan formában, amik kedvezőbbek, fenntarthatóbbak, egyszerűen nem történnek meg. És attól tartok, hogy mivel szerintem nincs olyan sok időnk, mint azt gondoltuk, egyre rövidebb idő alatt következnek be egyre nagyobb változások, emiatt nagyon súlyos forgatókönyvekre számíthatunk, és hatalmas gazdasági károkra, meg hát emberi tragédiákra, amiket azért látunk is már most is.
Igen, na most ebből a szempontból kell ugye értékelni azt, hogy mi várható ugye idén novemberben, ugye az amerikai elnökválasztáson, mert ugye az gondolom mindenki számára világos, hogy abban az esetben, ha mondjuk a Trump nyeri a választást, akkor ez a program, amit a Biden kormányzat elindított, a zöld program, ugye ez a nagyon sok pénz, nagyon sok beruházás, ami azért biztos, hogy valamit jelent, tehát biztos, hogy sok mindent elindítana, meg el is indított már ezt-azt, tehát azért valami hatása van, ugye azt kellene inkább megvizsgálni, hogy ez mennyire hatékony, mennyire jó helyen van befektetve, mennyire gazdaságosan, és egy kicsit a nyilvánosságot jobban tájékoztatni arról, hogy mi történik, hogy egy kicsit érezze át, hogy valami átalakulás történik, vagy hogy valami egyáltalán zajlik, ugye, de szóval azt akarom ezzel mondani, hogyha történetesen a Trump ugye hatalomra kerülne újra, abban az esetben a második nap állítaná le ezt a programot, és fordítaná át ezt a pénzt valami borzalomra, valami egészen más, mondjuk falépítésre a mexikói határon. Szóval nincsenek ugye jó hírek, nincsenek jó híreink, ugye, és mondom, én a hétköznapokból azt a rossz következtetést tudom levonni, hogy ahogy mondod, a részben, hogy nem csak, hogy a politikusok elsőrendűen felelősek és érintettek, de hogy egyáltalán még oda is adott el a dolog, hogy ilyen borzalmas következményeket tapasztalva is, hogy az embereket, az emberek fölvilágosítása az megfelelő lenne, és valami környezettudatosság elindult volna, gondolok itt erre, amikről beszéltünk, ugye, hogy a légkondicionálóknak az iszonyatos és fölösleges pazarló használata, stb. Ugye most arról nem beszélek, hogy pedig itt Floridában, hogyha például ilyen hatalmas nagy paloták vannak ugye a tengerparton, nem kevés, és van olyan palota tulajdonos, aki két évente jön rá egy hétre, viszont folyamatosan a hatalmas palotáját hűtik ugye a légkondicionálóval, amit ő ugyan fizet könnyedén a vagyonából, de ez mind ugye káros kibocsátás, ugye, és ráadásul még nagyon felelősségre se lehet vonni, mert muszáj, tehát itt muszáj a légkondicionálókat használni, mert ha egy lakásban nem megy megfelelő színvonalon a légkondicionálás, akkor az bepenészedik, mert ugye olyan a légkör, az atmoszféra, vagy minek nevezzem, tehát a párásodás, tehát ilyen az éghajlat. Tehát borzalmas, és ugye ehhez pedig még említettük az autókat, aminél ugye nagyon szomorú az, amikor az ember elmegy olyan autódílerekhez, akiket jól ismer, majdnem barátnak tekinti, beszélget velük, és azt mondja, hogy eszedbe ne jusson elektromos autót venni, mondja az autódíler, akinek ezekből el kellene adni egy csomót ahhoz, hogy jól keressen. Tehát összességében ugye ez az a kép, amit így tudtunk adni a hallgatóknak. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmét, Évának pedig különösen ezt a nagyon sok értékes információt, és mindazt, ahogyan fölhívja a figyelmet erre a veszélyre, és biztos vagyok abban, hogy a témára még majd nagyon sokszor visszatérünk. Köszönöm még egyszer a figyelmet.
Én is köszönöm a hallgatóknak a figyelmét, és zárásképpen még csak annyit szeretnék elmondani, hogy bízom abban, hogy a közeljövőben lehetővé válik az, hogy egyre pontosabb klímakutatási eredményeket tudjanak az emberek megismerni, és a döntéshozók is ezeket komolyan vegyék, meg hogy elérhető cél legyen az is, hogy átállni egy gazdaságilag fenntarthatóbb pályára, illetve hogy a nemzetközi érdekek és kapcsolatok is igazságos és hatékony módon tudjon összeegyeztetve együttműködni azért, hogy valami változzon ezen a földön, és hogy ne a romlás felé rohanjunk végzetes sebességgel.
Köszönöm még egyszer.